Szerintem minden, ami család és lakás, az úgy tűnik, hogy most Novák Katalinhoz fog tartozni. Ugye Matolcsi György még szorgosan küldözgeti az ötleteit ugye a médián és egyéb csatornákon keresztül a kormánynak. Hát ezek úgy tűnik, hogy mind Novák Katalinnak adott tippek lesznek végül is.
Januártól akár 30 millió forint visszanemtérítendő támogatást és hozzá 15 millió forint kedvezményes kölcsönt is kaphatnak azok, akik három új gyermeket vállalnak és például egy nettó 50 milliós új építésű ingatlanba költöznek. 5%-ra csökken a lakásáfa, de sokan lesznek, akiknek még ez is visszajár, elvileg. Sziasztok, ez itt a Portfolio pénzügy podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a stúdióban Ditrói Gergely, a Portfolio ingatlan rovatának vezető elemzője.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
És itt van a vonalban Palkó István, a pénzügyi rovat vezető elemzője.
Sziasztok, köszöntelek titeket!
Rögtön az első kérdésem az lenne, hogy segítsetek nekem, és soroljuk már fel azokat az újonnan megjelent családtámogatási formákat, vagy ingatlanpiaci, hát nevezzük kedvezményeknek, amik itt az elmúlt néhány napban előbukkantak. Hogyha én jól sejtem, azért ez szinte a semmiből, azt tudtuk, hogy Novák Katalin fog bejelenteni, vagy neki lesz egy mondjuk, hogy egy csomagja, de azért itt a lakásáfa lecsökkentésére szerintem sokan nem számítottak, ezért is kérdezem, hogy segítsetek nekem, és soroljuk már fel ezeket.
Ugye sok felsorolni valónk nincsen, hiszen a lakásáfával kapcsolatos az összes változás, amit az elmúlt hetekben bejelentettek. Ugye amikor Novák Katalin miniszterségét bejelentették, hogy október 1-től lesz a családügyekért felelős tárca nélküli miniszter, akkor már azt is hozzáfűzték, hogy ehhez minden idők legnagyobb családtámogatási programja fog járulni. És ennek eddig az otthonteremtési elemeit ismertük meg, azon belül is csak egyet, lényegében ez a lakásával kapcsolatos változás. Ugye egészen 2018-9-ig úgy volt, hogy az új lakásokra nem kellett megfizetni a normál 27%-os áfát, hanem egy 5%-os áfa volt. Voltak speciális szabályok, ami alapján most is elérhetők, még korábban elkezdett, de 5%-os áfával futó lakások, de ez most az újonnan elkezdődő építkezésekre is igaz lesz ez a változás. Tehát 27%-ról 5%-ra csökken az új lakások áfája, emellett pedig fontos változás az is, hogy akik csokot igénybe vesznek új lakásra, azok számára az 5%-os lakásáfa sem fog játszani, ezt az 5%-ot ugyanis ők vissza is igényelhetik.
Igen, tulajdonképpen az első bejelentések ugye az ingatlanpiac és ezen belül a lakáspiac élénküléséről, illetve leginkább a potenciális vásárlók, a családok kedvezményesebb vagy olcsóbb, bízunk benne, hogy valamivel olcsóbb lakáshoz jutásáról szólnak, ahhoz járulnak hozzá. Nyilván itt azonnal el lehet kezdeni majd matekozni és gondolkodni azon, hogy az árak majd milyen irányba fognak mozogni, ha mozognak egyáltalán majd. Itt azért még az látszik, hogy nem feltétlen épült be még első pillanatban itt a hatalmas kedvezmény. Ugye itt nagyon, tehát így sok millió forintról beszélünk, egy 27 kontra 0, avagy 5%-os áfa esetében egy 50 milliós, 50-60 milliós új lakás bekerülésénél. Úgyhogy óvatos még a piac, ugye azért alapvetően a törvény szövege, a törvény betűje lehet majd az lesz az, ami a elsősorban irányt mutat majd a fejlesztők, illetve a kivitelezők számára is. Ezt a törvényt, ezt most szerintem mindenki nagyon-nagyon várja, hogy betűről betűre megjelenjen.
István, azt tudjuk, hogy mire számítanak a bankok ezzel kapcsolatban, az új bejelentésekkel kapcsolatban?
Az elmúlt hetekben volt a konferenciáink, ahol több bank is megszólalt, és hát üdvözölték az 5%-os lakásáfa visszavezetését. Ugye ez mindenképpen egy anticiklikus lépés, ugye ezzel a szakszóval szoktuk nevezni azokat a lépéseket, amelyek a válságot mérséklik. És hát ez bizony nem csak az ingatlan piacra közvetlenül, hanem például a bankok oldalán a lakáshitelezésre is pozitívan fog hatni. Egyébként azt érdemes tudni, hogy a koronavírus az a lakáshitelpiacot néhány hónapra visszavetette ugyan, de a június, júliusi, augusztusi, és gondolom én, hogy a szeptemberi, bár még azok az adatok nem jöttek ki, adatokkal együtt már sikerült behozni a 2019-es év első 8-9 hónapjának a szintjét, tehát lényegében stagnáló lakáshitelpiacról beszélhetünk a koronavírus ellenére is, messze nincsen drámai visszaesés, gyakorlatilag egyik jelentősebb szegmensben sem. Éppen ezért, tehát a bankok egyértelműen pozitívan fogadják az ötszázalékos lakásáfa visszavezetését. Ugyanakkor érdemes azt megjegyezni, hogy nem teljesen csak pozitív hatása van ezért egy ilyen lépésnek a lakáshitelezésre, hiszen a darabszámok ugye egyértelműen nőhetnek az új lakások piacán, több új lakás épülhet, ez kedvezően hat a lakáshitelek darabszámára is, de több ügyfél fog várhatóan lakáshitelt felvenni. Ugyanakkor az átlagos összegekre és a volumenekre nem biztos, hogy pozitívan hat, hiszen gondoljunk csak bele, hogy egy 27%-os lakásáfa, az több mint 10 millió forintos áfatartalmat jelent egy például egy nettó 50 millió forintos lakás esetében, míg hogyha ez a 5%-ra csökkent, például 2,5 millió forintra, akkor az ugye magát a finanszírozás igényt is csökkenti. Jó kérdés, mennyivel persze. Például, hogyha kivitelezők lenyelik ugye ennek az áfa csökkentésnek egy részét, akkor nem ennyivel fog csökkenni a finanszírozási igény az ügyfelek részéről, tehát nem ennyivel kevesebb lakáshitelt fognak ők felvenni, de azért mindenképpen negatívan hat átlagos hitel összegre az, hogy nem kell a 27%-os lakásáfát is lakáshitelben megfinanszírozniuk a vásárlóknak, építkezőknek.
Kicsit elvetted a kenyerem, mert ezt én gondoltam kifejteni, hogy nem biztos, hogy alacsonyabb lesz majd a vásárlás összege attól még, hogy alacsonyabb az áfa, de valóban szerintem most ebben a pillanatban az egyik legizgalmasabb kérdés a meg annyi bizonytalansági faktor közül úgy általában az életünkbe, az életünkre nézve, a potenciális lakásépítők, úgy építők, tehát egy, akár vidéken ugye az építésre is vonatkozik majd feltételezhetően az 5%-os vagy a 0%-os áfa tartalom, de az új lakásvásárlók előtt ugye, hogy akkor most pontosan hogyan is fognak reagálni a fejlesztők, és azért is érdekes az, hogy ketten beszélgetünk erről a kérdésről, mert valóban vannak viszonylag exakt hitelpiaci és a csok oldaláról állami támogatási konkrétumok ebben a kérdésben, de a piac az nem feltétlen ilyen exakt módon fog reagálni arra, még hogyha a szabályozó úgy is gondolja, hogy ő most minden áron ugye az árak csökkentése felé szeretné mozdítani a piacot az áfa visszaállításával, vagy újra 5%, általános újra 5%-os bevezetésével. Itt kereslet-kínálat fog összecsapni, és hogyha a másik oldalon, a támogatási oldalon elég jók lesznek a feltételek, elég jók lesznek az összegek, elég jók lesznek a hitelkondíciók, a bankok mernek, akarnak majd hitelezni, és még nem fog beindulni egyébként egyik pillanatra a másikra, hát azért látjuk, hogy 2021-re, 2022-re azért már elég visszafogott darabszámú átadással lehet számolni, hiszen már az előző időszakban félve attól, hogy ugye nem lesz majd 5%-os áfa, csak majd esetleg a rozsdővezeteken, ami ugye most parkolópályára került, mint téma, egyelőre úgy fest, ezért ugye kivártak a fejlesztők is. Most, hogyha majd megjelenik a törvény, akkor lehet, hogy hirtelen látni fogjuk, hogy bejelentenek akár 10-20-30 ezer új építésű lakás megvásárlásának a lehetőségét is, de ez még ugye kérdőjeles, tehát aki mondjuk a következő 1-2 évben szeretne költözni újépítésű ingatlanba, és nem maga fejleszteni, hanem mondjuk ez Budapesten, vagy egy nagyobb városban, belváros jellegű helyén tenni meg, akkor ott azért még viszonylag alacsony darabszámú ingatlan közül válogathat. Itt pedig, hogyha ugye megvannak az új támogatások, és az ember úgy érzi, hogy neki már eljött az idő, és nem tud tovább várni, akkor akár verseny is kialakulhat, ami idézőjelben akár további ár versenyhez, meg bizonyos szempontból egy ingatlanok esetében növekedéshez is vezethet. És itt még pluszba hozzátenném azt, hogy nagyon sok újépítésű lakásról egyébként nem feltétlen lehet tudni pontosan azt, hogy mennyibe kerül. Tehát, hogy persze ki lehet könnyen nyomozni, meg lehet érdeklődni, de mondjuk egy fejlesztőnek a honlapján nem nincsen exakt módon kint, mint mondjuk egy bevásárló központban, hogy mennyibe kerül az a tej vagy a másik tej, ki van írva, és az ember leemeli a polcról. Itt azért adott esetben mélyebb érdeklődőnek kell lenni, tehát nem feltétlenül fölmegyünk a honlapra, és nem mindig látjuk azt, hogy melyik lakás pontosan mennyibe kerül. Ez egy sokkal szofisztikáltabb termék, és sok mozgó tényező is lehet benne, kezdve attól, hogy mondjuk az utóbbi időben, amit ugye érdekes volt, hogy a válság, a korábbi válságkor ezt megtapasztaltuk, hogy bár az árat nehezen csökkentették, és ugye a legkisebb arányban az újépítési lakások ára csökkent a 2008-as válság után, de effektíve csökkent, hiszen mondjuk garást, vagy tárolót, vagy konyhabútort, vagy valamit adtak ajándékba, vagy ingyen a fejlesztők, de a négyzetméter áron mondjuk nem annyira akartak, tehát itt is mondjuk az lesz, és már láttunk erre példát, hogy a beragadt lakásokat, amik nehezebben mennek el, amik az utolsó darabok, de szeretnék már a projektet kifuttatni, itt esetleg ilyenekkel találkozhatunk, és találkozunk már most is, hogy garást ingyen adnak, konyhabútort ingyen adnak, stb.
Azt én jól értem egyébként akkor, hogy az ingatlan piacot is meglepte ez a dolog? Az ingatlanos szakemberek, a beruházók, ők is rácsodálkoztak erre, hogy 5% lesz? És akkor kérdezem, hogy egyébként arról tudunk, hogy bárkivel egyeztetett volna a kormány ezzel kapcsolatban?
Az az igazság, hogy ugye mi is szervezünk konferenciákat, és szeptember 10-én szerveztünk egy nagy lakáskonferenciát, szinte a piac teljes döntéshozó és véleményvezér rétege felsorakozott. Nagyon komoly fejlesztők, szervezetek, akiknek a munkája nagy része konkrétan erre vonatkozik, hogy a lakásfejlesztés hogyan alakuljon az országba, és milyen programokat lehessen megvalósítani. Az utolsó pillanatig a téma a rozsdővezeti 5%-os áfa volt, aminek az egyik feltétele, ugye törvényi feltétele már meg is volt, csak a térkép, a konkrét helyrajzi számok nem jelentek még meg, és az egész piac tulajdonképpen az elmúlt fél évben azt várta, hogy kiderüljön azt, hogy az ő telke, az ő projekthelyszíne, az bekerül-e ebbe a térképbe, és vonatkozik-e rá az 5%-os áfa, hiszen ez az értékesítés folyamatán is egy ilyen gát volt, hogy addig mondjuk szerződés nem biztos, hogy szívesen aláírta a vásárló, amíg eddig 27%-nak gondolt lakóprojekt ugye 5%-ossá minősülhetett. És hát igen, ahogy a véleménycikkünkben is írtuk, ez egy féltégla volt a lakásfejlesztők állóvizébe továbbá, és nagyon komolyan megindította itt a hullámokat, és a gondolkodást, és az újratervezést tulajdonképpen. Úgyhogy az ingatlan piacnak a lakóépítő, lakófejlesztő, és az ezzel kapcsolatban mindenféle szabályozói és befektetői, vevői oldalon ez egy nagyon, nagyon érdekes jelenség volt. Ugye ami az első pillanatban nem volt teljesen egyértelmű, hogy mire vonatkozik pontosan ez a 2022. december 31-es határidő. Mi három szenáriót állítottunk föl, hogy mire vonatkozhat: használatba vételi engedély, építési engedély vagy az építés megkezdésére. Nagyon úgy fest, hogy a kvázi legrosszabb verzió az ingatlan fejlesztők, illetve a potenciális vásárlók szempontjából az a használatba vételi engedély, ami azt jelenteni, hogy a következő 2 évben kéne átadni ezeket az ingatlanokat, amire vonatkozik az 5%. Ez nagyon úgy fest, hogy ez nem ez a verzió fog megszületni. Az építési engedély az, amihez lehet még ilyen direkten kötni. Ez azért egy jó verzió, mert onnantól kezdve, hogy megvan az építési engedély, tulajdonképpen akár 10 évig is elhúzódhat a használatba vételi engedélynek a megszerzése, a csúsztatásokkal, illetve a kivitelezésnek a folyamatával. Tehát az azt jelenti, hogy a mai naptól körülbelül 12 évig még lehetne 5%-os áfával lakást vásárolni, és nyilván erre föl tudnak készülni a fejlesztők. Ez az egyik legjobb verzió. A középső az meg az lenne, hogyha 2022. december 31-ig mondjuk építési naplót meg kéne nyitni, és el kell kezdeni a kivitelezést. Onnantól kezdve 5 éve van a piacnak arra, hogy befejezze a használatbavételi engedélyig, eljutassa a projekteket. Ez nyilván akkor kevesebb idő, ez 5 évvel kevesebb, hogyha 10-hez nézzük, akkor 5, hogyha 12-hez, akkor 7 év. De ez sem tűnik rossznak ahhoz képest, hogy most ugye ilyen 1-2 évekről is beszéltünk, hogy lejár az áfa, mikor volt az engedély, mennyi projekt van, használatba vételi engedély esetleg, úgyhogy meglepte a piacot, nagyon örültek sokan annak, főleg Budapesten, hogy a átmeneti zónába tartozó, lepukkant területek gyorsan megújulhatnak esetleg a következő időszakban, de azt gondolom, hogy egy jó lehetőség ez az arra, hogy hogy a vidéken lehessen olyan területeken is akár családi házakat építeni családoknak, akik nem belvárosi környezetben szeretnének lakni, hogy 5% áfával, illetve jó lehetőség arra, hogy kapjon most egy komoly időfort ez a program, mert ez a rozsdővezetekre tervezett, akár bérlakásokkal is kombinált program, ez szerintem egy 20-30 éves távlatú dolognak kell, hogy legyen, nem pedig egy 5-10 évesnek, úgyhogy elő lehet készíteni, de rengeteg jogi kérdés van, szabályozási kérdés ebben a témában.
István, azt tudjuk egyébként például, hogy banki oldalról a döntéshozók egyeztettek-e bárkivel? Nem tudom, mondjuk bankszövetséggel például, vagy a nagybankokkal, mielőtt ezt a csokbővítést meglépték?
Hát igen, én úgy tudom, hogy egy ilyen csendes lobby azért folyik folyamatosan, ugye a bankszövetség különböző tagjai, legerősebb szereplői részéről a kormánynál. Folyamatos az egyeztetés egyébként, hála Istennek a magyar bankszektor hitelpiaci szereplők és a kormány között. Ugye volt egy 2015-ös nagy váltás, amikor az EBRD-vel és az ERT-vel egy híres és emlékezetes szándéknyilatkozatot írtak alá. Azóta lényegében a pénzügyminisztériummal és az MNB-vel folyamatosan egyeztettek a bankok. Jól ismerte már ezt a banki kívánságot, szándékot a kormány, hogy itt a lakáspiacot is ösztönözni kell, hát különösen egy válság idején.
Nyilván a lobby az ingatlanosok részéről is folyamatos volt, már örültek a rozsdővezetés dolognak is, alapvetően azt hiszem ez a gyors fordulat volt inkább csak meglepő. Az, hogy ez az 5%-os áfa jó dolog és kell a piacnak, ebbe egyetértés volt, és nyilván a különböző szakmai szervezetek már 2008-10 óta ezért lobbiznak. Ez a hirtelen jött teljes piacra, vagy teljes országra tekinthetően 5% áfa, ez volt talán egy meglepő fordulat. Illetve ami még nagyon érdekes szerintem, hogy adókérdésben, áfa kérdésben itt most nem a pénzügyminisztérium tűnik elsősorban a frontvonalhoz tolva, hanem az új miniszter asszony, aki tulajdonképpen így, hát félig meddig lakáspolitikai első számú csúcsvezetőknek is megmutatkozik most ebben a kérdésben. Nyilván sok aspektusa van még a lakáspiacnak, ami ilyen módon nem került hozzá, de hogy most, hogy ő jelenti be a lakásáfát, ez ugye korábban a pénzügyminisztériumhoz volt köthető, úgyhogy itt egy elég érdekes átrendeződés is van a családokhoz köthető áfa kérdésben, de lehet, hogy István ezt még jobban tudja árnyalni.
Nem, ez teljesen így van. Szerintem minden, ami család és lakás, az úgy tűnik, hogy most Novák Katalinhoz fog tartozni. Ugye Matolcsi György még szorgosan küldözgeti az ötleteit ugye a médián és egyéb csatornákon keresztül a kormánynak. Hát ezek úgy tűnik, hogy mind Novák Katalinnak adott tippek lesznek végül is.
Hát igen, ez ugye érdekes kérdés, hogy az MNB részéről az elmúlt hetekben azért komoly megnyilvánulások jöttek, és javaslatok, és javaslatcsomagok, és azt látjuk, hogy az MNB egyre inkább egy ilyen kormányzati think tanké kezd nem is alakulni, de hogy így is megnyilvánulni. Lehetnek például az MNB javaslatcsomagjában olyan elemek, amiket aztán hamarosan átvehet még a kormány itt ezen a téren?
Igen, ugye az 500%-os lakásáfa az kifejezetten javasolta az MNB is, hogy vezessék vissza, tehát ilyen szempontból győzelem ez nekik. Van egy másik javaslat, amire úgy tűnik, hogy megint csak nyitott a kormány, hiszen pont Novák Katalin nyilatkozott pozitívan erről, ez pedig Matolcsi Györgynek a javaslata, amit néhány héttel ezelőtt a növekedés.hu-n vázolt 10-15 pontban lényegében. Ennek az a legfontosabb mondani valója, hogy maga a cikk az abból indult ki, hogy a kínálati problémák vannak a lakáspiacon, ugye túlárazott a kínálat, miközben ugye mennyiségileg pedig túl alacsony. Ugye voltak korábbi számítások és vannak becslések, miszerint akár 40-50 ezer új lakásra is szükség lehet Magyarországon évente ahhoz, hogy a lakásállomány az érdemben is hosszú távon fenntartható módon megújuljon. Ugye erről külön témát lehetne nyitni, hogy ez így van-e pontosan vagy sem. Minden esetre az MNB fájlalja azt az inflációs környezetet, ami a lakáspiacon az elmúlt években kialakult, kialakult, ami által ugye egyre kevésbé elérhető a lakásvásárlás, lakásépítés bizonyos társadalmi rétegek számára, ugye nyilván nem a legjobb módú emberekről beszélünk, és családokról, viszont ahhoz, hogy demográfiai fordulat igazából bekövetkezzen, és ez Novák Katalin feladatainak talán a fő célja, ahhoz szükség van arra is, hogy megben elérhető, és ugye olcsón elérhető lakások álljanak rendelkezésre a szélesebb társadalmi rétegek számára, és Matolcsy György javaslata az, hogy 0%-os kamattal kínáljanak zöld otthonokat a családoknak, mégpedig ezt úgy, hogy a jegybank beszállna a finanszírozásba. Ugye ez igazából nem volt eddig jellemző. Egyedül talán a növekedési hitelprogram az, amiben a jegybank hasonló szerepet vállal, de ő is nem közvetlenül teszi ezt a jegybank ebben az NHP-ban sem, hanem a bankokat megfinanszírozza, és a bankok adják tovább azt a 0%-os kamatozású hitelt a KKV-knak, immár maximum 2,5%-os kamatért, amit a jegybanktól megkaptak. Egyfajta paradigmaváltást tartalmaznak Matolcsy György ötletei, az közvetlenül bevonódna a lakások finanszírozásába, ez elérhetővé téve ugye a zöld otthonokat. Most a zöld otthon alatt mit értünk? Hát az energiahatékonysági követelmények azok az elmúlt években is folyamatosan szigorodtak, és január 1-től tovább fognak szigorodni. Itt gyakorlatilag elmondható, hogy most már zöld otthonokat lehet csak építeni Magyarországon. Nem tudom, Gergő ezt így pontosan fogalmazza meg. És Matolcsy György javaslata ennek fényében gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy minden egyes új lakásra, ami egyúttal persze zöld lakás is, 0%-os kamattal lehessen, mégpedig jegybanki közvetlen finanszírozás bevonásával hitelt felvenni.
Ugye itt a István gondolatmenetében két fontos hozzáfűzést tennék. Az első ugye ez a 40-50 ezer lakásos mantra, ugye, amit a nagyon régóta lehet hallani, és biztos szinte mindenki találkozott vele a hírekben, hogy ezt mondják. Nyilván az építőipari szereplők, meg az ingatlanfejlesztők nagyon örülnének neki, hogyha minden feltétel adott lenne ahhoz, hogy 40-50 ezer lakást lehessen építeni, és ehhez meg lenne az anyagbeszerzéshez szükséges források, stb. Tehát, hogy és el is fogynának ezek a lakások. Persze ez egy nagyon szép állapot lenne. Én azt gondolom, hogy a 40-50 ezer inkább a új építés, illetve a nagyon tudatos megújítás, amikor energiahatékonysági és minőségjavítási felújításokat csinálunk az ingatlan állományon, legyen az a panelállomány, legyen az a családi házak részéről, tehát nem kell mindenáron teljesen zöldmezős vagy rozsdaövezetes új építéseket gondolni itt, hanem egy ilyen egészséges megújítás és újépítés egyensúlyt, ezt csak ennyit szerettem volna hozzátenni. A másik, ami meg még nagyon fontos, hogy ugye azt láttuk a konjunktúra ideje alatt, 2013 végétől, ahogy elindultak a projektek, megérződött, hogy a fordulat van, és elkezdték az új lakásokat, újépítésű társasházakat, irodaházakat, és meg annyi ingatlan fejlesztést elindítani. Nyilván jött emellé az államnak a nagyon nagyívű szerepvállalása a magasépítésben is, illetve a mélyépítésben is, tehát hogy rengeteg kapacitást kötött le. Tehát ez a fajta vágy, hogy rengeteg ingatlan, rengeteg lakás épüljön, ez nem egy ilyen elvi dolog, hanem ez fizikailag meg kell valósítani. És ma Magyarországon az építőiparnak a kapacitás lehetőségei és hatékonysága, és tehát vannak olyan, nem akarom hosszasan sorolni az építőiparban rejlő nehézségeket, de nyilván mindenhol vannak. Az építőipar fejlődik, az építőipar digitalizálódik, az építőiparban megjelennek az új anyagok, technológiák, újra rengeteg előre gyártott elemmel dolgoznak egyre inkább a nagy építőipari cégek. Megjelentek a nagy építőipari cégek egyébként az ingatlanfejlesztések piacán is, hogy még hatékonyabban egy kézben teljes szegmens lefedve tudjanak fejleszteni. Kell egy kis idő ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy készen áll Magyarországon a hazai építőipar arra, hogy megfelelő minőségben, az árakhoz elvárt minőségben, az árakhoz képesti minőségben és határidőre, és azt a darabszámot, amit szeretnénk, azt tudja teljesíteni. Egyelőre én azt gondolom, hogy nagyon nagy bajban lennénk, hogyha holnap elkezdenénk 50 ezer lakást építeni ebbe az országba, és az nem feltétlen segíteni az árakat sem, hiszen konkrétan, amit ugye tapasztaltunk, Olaszországból, meg Spanyolországból jöttek vissza magyar brigádok, de nem magyar munkavállalók, hanem a spanyol meg az olasz cég jött ide dolgozni Magyarországra, és hozta vissza a magyar munkaerőt egy-egy irodaház vagy bevásárlóközpont felújításához, építéséhez. Tehát, hogy olyan ember és szakember hiány van az országban ebben a felfokozott fejlesztési időszakban, ami nagyon komoly árversenyhez vezet, és hogyha 12 évig eltart az az 5%, akkor nyilván szerencsés, hogy ezt lehet elcsúsztatni, de itt az utolsó időszakban ugye az átadások miatt, meg a kötelező befejezések miatt ugye ez besűrűsödött, úgyhogy ebben még komoly veszély van, de bízunk benne, hogy a hosszú távú program, a kiszámíthatóság ezért is kell, hogy lehessen fejleszteni, lehessen építeni arra, hogy lesz munka, lesz megrendelés, és akkor tud normális szinten beárazódva működni az építőipar is.
Ugye a kínálati kérdések mellett nagyon fontos az is, hogy a kereslet számára ugye mennyire elérhetők ezek a lakások, tehát a finanszírozási oldal nagyon nem mindegy, és az sem mindegy, hogy ez a finanszírozás az úgy van-e kialakítva, hogy csak az inflációt, a lakásoknak az áremelkedését támogatja azáltal, hogy egy túlhajtott keresletet generál, vagy pedig olyan hatású intézkedést vezet be ugye egy kormány vagy egy jegybank, mint amilyen a lakásáfa csökkentése, hogy elvileg most sokféle hatása lehet, de azért a közvetlen hatása mégiscsak az, hogy elérhetőbbé teszi az otthonokat, hiszen jelentősen csökkenti a bruttó árát a lakásoknak, ceteris paribus, most nyilván a többi hatástól ezt érdemes azért leválasztanunk. Ehhez képest a jegybank javaslatai számomra egy kicsit zavarosak abból a szempontból, hogy egy 0%-os kamatozású lakáshitel az nem egyszerűen elérhetőbbé tesz a lakást bizonyos réteg számára, hanem egyúttal táplálja a lakások inflációját, áremelkedését is azáltal, hogy olyanok is igénybe fogják ugye ezt venni, akik enélkül is lakáshoz jutnának, és az, hogy ők belépnek erre a piacra lakásvásárlóként, semmilyen más hatással nem jár gyakorlatilag, csak az, hogy mennek felfelé az árak, és az igazán rászorulók azok kiesnek erről a piacról, pont azért, mert ez a túlhajtott kereslet is növeli önmagában az árakat. Ezért lenne fontos az, hogy jól megválogatott eszközöket használjon a jegybank és a kormány a finanszírozási oldalon is, és én nem vagyok benne biztos, hogy egy jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben egy 0%-os kamatozású lakáshitel az olyan sokat hozzátenne a problémáknak a megoldásához. Ugye jelenleg elérhető a babaváró hitel, ami szintén egy 0%-os kamatozású, akár 10 millió forint összegben igénybe vehető konstrukció. Van az úgynevezett csokhitel, ami a csokhoz felvehető maximum 3%-os kamatozású kamattámogatott hitel. Vannak egyéb még régről megmaradt kamattámogatott hitelprogramok, amelyeket persze csak kis összegben vesznek igénybe is kevesen. Most, hogyha ezeket ugye mind kiegészítenénk még egy 0%-os jegybanki finanszírozású zöld hitellel, ami egy lakáshitel lenne gyakorlatilag csak 0%-os kamatozással, nem hiszem, hogy olyan sokat hozzátenne a már elérhető programokhoz. Cserébe inflatórikus hatással járna, ahogy egyébként sok meglévő konstrukció, lásd a csokot is járt mindenképpen a lakáspiacon. Úgyhogy kíváncsian várhatjuk azokat a következő lépéseket, amik nem a lakás áremelkedés, hanem a lakások hozzáférhetőségének javítása irányába hatnak. Szerintem a lakásáfa 5%-ra való csökkentése az egy ilyen jó irányba tett lépés, ugyanakkor a sok lehetséges opció közül azért kevés olyan van, ami szintén ebben a jó irányba mutathat.
És amire most már nem marad időnk, de az, hogy hogyan fognak viselkedni az eltűnt befektetők ezen a piacon, tehát a lakáspiaci oldalon, akik ugye eddig viszonylag látható számban vásároltak ingatlant, akár használtat, akár új építésűt, illetve hogyan arányul majd mindez ugye a MNB által is előírt önerőhöz, tehát hogy nem lehet csak a nullából hitelt felvenni és vásárolni. Ha egyre nőnek a lakásárak ott, akkor egyre magasabb az a százalékos arány, ami az önerőt jelenti. Ehhez ugye ki tudja előteremteni az önerőt, Budapesten ez már egy elég jelentős összeg, Úgyhogy sok érdekes kérdés van még ebben a tekintetben.
Azért szerintem nem bocsátanák meg nekünk a hallgatók, hogyha úgy zárnánk ezt a beszélgetést, hogy nem adunk valamilyen gyakorlati tanácsot és tippet azoknak, akik most lakásvásárlás előtt állnak. Mik azok, amik már így konkrétan látszanak, mondjuk határidőkre gondolok itt például, mit csináljon az, aki mostanában tervezett lakást venni, akár itt a következő hetekben, hónapokban, mit csináljanak a gyermeket tervező házaspárok, segítsetek ebben, hogy adjunk gyakorlati tippeket a hallgatóknak.
Hát szerintem ezek a bejelentések, amiket Novák Katalin tett, ezek arra ösztönzik a hallgatókat, az olvasóinkat és úgy általában a lakásvásárlókat, hogy azért kivárjanak most a következő hetekben, hiszen lehetnek olyan intézkedések, amelyek például egy január 1-e után megszülető babához kötöttek. Tehát akár a családalapítással, akár az otthon teremtéssel a következő hetekben, hónapokban még kivárhatnak azok, akik racionálisan döntenek. Én azt tanácsolnám egyébként, hogy alaposan tájékozódjanak és vegyék figyelembe az összes rendelkezésre álló lehetőséget, és általában azokat válasszák, amelyek a saját élethelyzetükhöz a legkevésbé kockázatos opciónak számítanak. Ilyen például tehát van különbség intézkedés, vagy támogatás és támogatás között, ilyen például, hogy csokot vegyünk fel, vagy babaváró hitelt. A csokról ugye tudni kell, hogy ugyan baba vállalásához kötött, ugyanúgy, mint a babaváró hitel, de nem hitelről van szó, hanem egy egyszeri vissza nem térítendő támogatásról, ami, hogyha megérkeznek a vállalt babák, vagy már rendelkezünk a megfelelő gyermekszámmal, akkor különböző utóbbi esetében már kockázat nélkül igénybe vehető. Míg a babaváró hitelt azt vissza kell fizetni, annak van egy törlesztő részlete, tehát nagyon nem mindegy, hogy a kettő közül melyiket veszük igénybe, még akkor sem, hogyha a babaváró hitel az egy 0%-os kamatozású konstrukció. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a normál lakáshiteleken túl vannak ezek az úgynevezett csokhitelek is a piacon. Ezek 20-25 éven keresztül fix kamatozású konstrukciók, tehát nagyon nem mindegy, hogy például egy éves vagy egy 5 éves kamatperiódusú lakáshitelt veszünk fel, vagy pedig ezek közül a csokhitelek közül választunk, amelyek most már egyébként két gyermek után is elérhetők, két gyermek után 10 millióig, három gyermek után pedig 15 millió forint erejéig ezek felvehetők, és ezen felül is lehet persze hitelt felvenni, ezek az határösszegek, ezek a kamattámogatott részre vonatkoznak. Tehát érdemes egyébként alaposan tájékozódni ezekről a támogatásokról, és persze figyelni a híreket, amelyek a következő hónapokban, hetekben újabb és újabb családtámogatásokat tartalmazhatnak.
Lakáspiaci oldalról pedig én azt gondolom, hogy amiatt érdemes várni, szintén ugye segíti, vagy rásegít erre a várakozásra, hogy a következő időszakban most, hogy megjelenik majd a törvény, hogy újra 5%-kal lehet értékesíteni, elég sok új építésű projekt fog megjelenni, amit, hogyha valaki nem azonnal szeretne költözni, hanem ráér a következő akár 2-3 évben, amíg befejeződik a fejlesztés, ők több lehetőség közül fognak tudni választani, illetve most akkor majd meglátjuk, hogy hogyan alakul az árképzés a fejlesztőknél. Tehát én is mindenképpen azt javasolnám, hogyha valaki teheti, akkor most egy picit várjon és nézze a piacot támogatási és hitel oldalról, és kínálati, új kínálati oldalról is mindenképpen.
Oké, hát akkor azt gondolom én is, hogy ez a téma még folytatódni fog. Az biztos, hogy a portfólió hasábjain, és abban is biztos vagyok, hogy podcast formájában is. Én köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Palkó Istvánnak és Ditrói Gergelynek köszönöm a beszélgetést, és a hallgatóinkat pedig arra biztatnám ismét, hogy kövessenek minket Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is. Kövessetek be minket, hiszen akkor mindenféle listákon előrébb kerülünk, és jobban elérhetőek leszünk ezeken a hullámhosszokon is. És természetesen olvassátok a portfóliót. Köszönjük a figyelmet, sziasztok, viszont hallásra!
Köszönjük!
Sziasztok!